Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt 10 évben 330 egyházi iskola újult meg, amelyekhez 54 tornacsarnok épült, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pakson. Soltész Miklós a megújult Balogantal katolikus óvoda általános iskola és gimnázium átadásán hozzátette, ezeknek az építkezéseknek nem csak az a célja, hogy új épületek legyenek, és jobb körülmények között folyjon az oktatás, az egyházi iskoláknak külön szerepe van, és három dologban különböznek a más fenntartású iskoláktól. A lelkiségben, a keresztény nevelésben és az értékrendben. Ezeket az egyházmegye, a tanítók, tanárok tudják megvalósítani, emelte ki. Közölte, hogy a településeken, az országban és a Kárpát-medencében végzett munkát folytatni fogják, azzal a szellemiséggel, ahogy eddig tették. Ezt az egyházainkkal, vármegyéinkkel, településeinkkel, az itt élőkkel összefogásban tudjuk csak megtenni, mondta a politikus. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, hogy vegyenek részt az április 12-i országgyűlési választáson, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs elmondta, nemzetünk ereje mindig is az összetartozás érzéséből eredt, a magyar állampolgárság és a szavazati jog kiterjesztésével kimondtuk, hogy a magyarság egy és oszthatatlan, az egymásért viselt felelősségünk pedig közös és megkerülhetetlen, Sepsiszentgyörgytől Dunaszerdahelyig, Szabadkától Beregszászig. Közös felelősségünk, hogy gyermekeink és unokáink békében és biztonságban magyarként nőhessenek fel a szülőföldjükön. A magyar sajtó ünnepén átadott díj köszönet és elismerés azért a munkáért, amit a közmédia munkatársai végeznek, a hiteles tájékoztatás a magyar kultúra, az anyanyelv, a család védelmében, a sport vagy az igényes szórakoztatás érdekében, jelentette ki a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT vezérigazgatója. A közmédiának a Magyar Sajtó Napja alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen Budapesten. Altorjai Anita elmondta, az új technológiák és formátumok új kihívásokat teremtenek, de a közmédia hivatása célja, munkatársainak sorvezetője mindeközben változatlan. Fegyelmezett szakmai munka, lelkiismeretes tájékoztatás és tiszta gondolkodás. Az ünnepségen a közmédia 12 munkatársa részesült elismerésben. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által indított testvértelepülési program az elmúlt 16 évben 1100 település, 1400 kapcsolatát indította el, vagy járult hozzá ezekhez, mondta a nemzetpolitikai államtitkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Vasmegyerben. Nacsa Lőrinc a Szabolcsi Vasmegyer és a Székelyföldi Felső Boldogfalva testvértelepülési megállapodásának ünnepélyes aláírásán azt mondta, az együttműködés kölcsönösen előnyös mindkét település számára. Emellett behúztunk még egy erős és fontos szálat, egy csomót ebbe a Kárpát-medencei védőhálóba, amely elkap mindannyiunkat, amely azt üzeni, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Antal Lóránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Hargita megyei szenátora beszédében azt kívánta a két település polgármesterének, hogy ez az intézményesített testvérkapcsolati együttműködés még hatékonyabb legyen. Június végéig 4 új Gripen vadászgép érkezik a kecskeméti légibázisra, jelentette be Varga Tamás a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára stockholmi tárgyalásait követően. Az államtitkár elmondta, Svédország régi fontos stratégiai partnere Magyarországnak a magyar légteret őrző Gripenek miatt. 20 éve védi 14 Gripen a magyar mellett, a szlovéniai és a szlovákiai légtereti is. Megnövelt kapacitással készül a MÁV csoport a március 15-i nemzeti ünnepre. Közleményükben azt kérték, hogy az utasok váltsák meg elővételben a menetjegyeiket, helyjegyeiket a MÁV Plus applikáción keresztül, kihasználva a 15%-os kedvezményt, mivel csak az elővételek alapján tudja a valós utasigényekhez igazítani a készenlétbe állított többletkapacitásokat a MÁV. Végül a pénteki időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a Tiszántúlon viszont túlnyomóan derült marad az ég. A Dunántúl keleti felén és az ország középső északdéli sávján lehet elszórtan zápor, néhol zivatar. Estére megszűnik a csapadék és csökken a felhőzet. A déli délkeleti szél napközben többfelé megérénkül, a Fertő térségében meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Ha nem találsz már senkit, aki meglát, aki elhisz, aki tetszett a sós érted, te várnál, de még mennyit, hogyha érzed, hogy az évek múlnak, mint az élet, csak nézel fel az égre. De nem jönnek az érvek, amikor nem látom, mi jön. Akkor az élet beköszön. Hát ébredj fel, öveket becsatol, felszállásra készül. Minden elévül a szívemmel. Kezd valamit, mert elmúlik az végül. Zene nélkül, kényszer, ami éltet, nem szolgálja az álmot, amit egyszer még régen hintett el az Isten, hogy ki képes szeretni. Én már arra sem emlékszem, amikor nem látod, mi jön, akkor az élet beköszön. Ha te is ázol valakiért, valahol.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Pénzügyi és biztosítási kihívások a digitális korban címmel pénzügyi konferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. A Fintelligence nemzetközi tudományos konferenciát az Egyetem Gazdaságtudományi Kara szervezte. Mai műsorunk elején a köszöntésekből idézzünk, majd két előadást is hozunk Önöknek, fogadják szeretettel. rendezvényt Szilágyi Roland oktatási rektor helyettes nyitotta meg.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a Miskolc Egyetem rektora nevében is köszönhetem önöket ezen a mai Fintelligence rendezvénysorozat keretében megrendezett konferencián, ami a 27. szakmai nap. Ez a konferencia már hosszú évek óta nyújt találkozási pontot, egy olyan találkozási pontot, ahol a tudomány, az oktatás és a pénzügyi szakma képviselői gondolkodhatnak együtt a gazdaság és a pénzügyi rendszer legfontosabb kérdéseiről. Van egy érdekes paradoxon, azt gondolom, a mai világunkban, miközben azt tapasztaljuk, hogy a pénzügyi döntéseink egyre gyorsabban születnek meg, szinte a telefonon egy gomnyomásra egy másodperc alatt tudunk befektetéseket intézni, vagy bármilyen szerződést megkötni. Azt gondolom, hogy valójában soha nem volt még ennyire fontos, hogy egyre lassabban kezdjünk el gondolkodni ezekről a folyamatokról, és egyre átgondoltabban tudjunk megfelelő megoldásokat hozni annak érdekében, hogy ez a technikai fejlődés úgy szolgálja hatékonyan a társadalom gyarapodását, hogy ne csak a technikai előrehaladás, hanem a megfelelő pénzügyi tudatosság és a biztonsági kultúra is társuljon mindehhez. Talán épp ezért fontosak ezek a szakmai találkozók, és épp ezért nagyon fontosak a Miskolc Egyetem számára, hiszen számunkra mindig is kiemelt jelentőségűek voltak azok az események, azok a rendezvények, ahol a tudományos gondolkodás és a gyakorlati szakmai tapasztalat találkozik egymással, és közösen tudjuk átalakítani, biztonságosabbá, tudatosabbá és fenntarthatóbbá tenni a pénzügyi világot.
Szilágyi Roland oktatási rektor helyettest idéztük. Veresné és Somosi Mariant, a gazdaságtudományi kar dékánját idézzük.
Rektor helyettes úr már említette a hagyományosnak tekinthető konferencia sorozatot. Azt gondolom, hogy a kar életében a tudományos és a gyakorlati élet összekapcsolására nagyon fontos eszköz ez a tudásmenedzselési konferencia. Évek óta lehetőséget nyújtunk a hallgatóknak arra, hogy egy kicsit kitekintsenek a világba, és azok a külső előadók, akik megtisztelnek bennünket, azok olyan kérdésekről tartanak előadást, amely izgatja a világot, izgatja a szervezeteket, lett legyen az üzleti vagy közféra szervezet. Engedjék meg, hogy egy kicsit más oldalról mondjak két mondatot. Melyek azok a kihívások és trendek, amelyek napjainkban a szervezetekkel, illetve a különböző szervezetek vezetőivel szemben megfogalmazódnak. Nyilván minden szervezetnek ki kell alakítania egy rugalmas alkalmazkodó képességet ebben a gyorsan változó környezetben. Igaz az, hogy komplexitással és folyamatos változási készséggel kell rendelkeznie ezeknek a szervezeteknek, főleg a vezetőfejlesztés szempontjából kiemelt kérdés. Megjelentek azok a technikai, technológiai változások, amelyekhez szükséges az új készségek kialakítása, kifejlesztése a szervezetben, és nem utolsó sorban egy olyan kettős képességgel kell megbirkóznia minden szervezetnek, amelyben a rövidtávú operatív működés sikerességét kell biztosítani, és egyidejűleg fel kell készülni a hosszú távú stratégiai kérdések kezelésére. Egyre inkább látja a vezetéstudomány azt, hogy ezt a kettőt egyszerre kell csinálni. Teljesen más szervezeti működési logikát igényel, és a következő faktorokat emelném ki ezekből. A támogatás, a bizalom, a szervezeti kultúra, az időbeli nyújtás kérdése, a fegyelem, amelyek relevánsak, és ha szekvenciális faktorokat keresek ebben, akkor a radikális változások végrehajtásának a képessége. Hogy ez hogyan tud megvalósulni, és melyik szervezet ezekből milyen prioritásokat határozott meg, ebből fogunk a mai nap folyamán egy olyan ízelítőt kapni, amelyről úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára hasznos és számos újdonság elemet fog tartalmazni.
Veresné és Somosi Mariant, a gazdaságtudományi kar dékánját hallották. Várkonyiné Juhász Máriát, a pénzügyi és számviteli intézet igazgatóját hallják.
Én egy kicsit más oldalról szeretném most ezt a konferenciát megnyitni, és elsősorban a hallgatókhoz szeretnék kivételesen szólni, akik esetleg már előkészítették a fülhallgatót, mert hát tudom, hogy egy konferenciát többféleképpen lehet megélni. Lehet jegyzetelni, lehet posztolni róla, és hát, hogyha elég diszkréten csináljuk, akkor az is belefér, hogy a Netflixet nézzük. De nem tudom, hogy tudják-e azt, hogy 2000-ben a Blockbuster vezetői azok kaptak arra egy lehetőséget, hogy 50 millió dollárért megvásárolják a Netflixet. Az egy videótéka volt Amerikában. Azt sem tudom, hogy például a most itt ülő hallgatók tudják-e, mi az a videókazetta, meg a videótéka. Minden esetre ők úgy gondolták, hogy ez érdekes, de nem annyira fontos ez az üzlet. És hát ma már tudjuk, hogy az volt, ezt több helyen oktatjuk is, ezt a híres baklövést. Tehát ezt úgy gondolom, ez a digitális kornak az egyik legfontosabb tanúsága. Lehet, hogy pont ma fognak egy olyan mondatot hallani, amire úgy fognak visszaemlékezni 5 év múlva, hogy itt hallották először. Tehát az a fontos most ebbe a digitális korba, hogy azt nem a jelenben figyeljenek, hanem próbálják azt is észrevenni, amikor a jövő kopogtat. Ezért arra biztatok mindenkit, hogy ne csak jelen legyünk, hanem figyeljünk is. A címek alapján nagyon sok érdekfeszítő előadásra számíthatunk, és nagyon tartalmas napot kívánok mindenkinek.
Várkonyiné Juhász Máriát, a Pénzügyi és Számviteli Intézet igazgatóját idéztük. Folytatásban Sipos Imre, a köznevelésért felelős helyettes államtitkár, a gazdasági pénzügyi edukáció köznevelési rendszerben betöltött szerepéről beszél.
Valószínűleg kevesen vannak a teremben, akiknek a pénzügyi edukációja az oktatásban takarék bélyegek gyűjtésével és kis könyvecskéknek, vagy ilyen papíralapú lapocskáknak a beragasztásával kezdődött, gyakorlatilag első befektetésként valamikor a 70-es években, én bevallom, hogy ezek közé tartozom szerintem egyedül. Valószínűleg többen vannak a teremben, akiknek a pénzügyi tudatossága esetleg úgy kezdett kialakulni a köznevelésben, hogy az osztályfőnöke vagy az iskola igazgatója egy-egy banki szakembert beengedett az iskolába, vagy egy biztosító társaság ügynökét beengedte, vagy képviselőjét beengedte az iskolába. Bevallom, 98 és 13 között én iskolát igazgattam, és szinte a számlanyitások és a különböző megjelenő banki szolgáltatások során folyamatosan jelentek meg az ilyen érdeklődések az intézmények felé. Úgyhogy kezdett formálódni a 90-es, 2000-es évektől az, amiről ma az én előadásom szól, de azért az igazi nagy attrakció és az igazi nagy köznevelési folyamat az akkor indult el, amikor az országban a 2007-es-8-as időszakban bizony nagyon komoly családi problémák adódtak abból, hogy a családok nem voltak felkészítve, a diákok nem voltak felkészítve pénzügyi ismeretekre. Ekkor megtörtént egy helyzetfelismerés, elindult a megoldások keresése, és talán aminél fontosabb, kialakult egy közös szándék, amit cselekvés követett. Mi volt ez a cselekvés? Az országgyűlés 2012-ben elfogadott egy határozatot, megnéztem ennek a döntését, egy nem és négy tartózkodással fogadta el az országgyűlés akkor ezt a határozatot, tehát a közös szándékot egyértelműen jelzi a képviselők szavazása, ahol is elhangzott az, hogy építsék be az általános iskolák felső tagozatai, valamint a középfokú iskolák tananyagába a pénzügyi rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok oktatását, a banki tranzakciók minimális követelményeinek a megismertetését és a fogyasztó védelmi jogok tanítását. Tetszik, ez volt a kályha, ez volt az az indító lökés, ami a köznevelésbe tudatosan vitte be a pénzügyi ismeretek tanítását. Az elkészült stratégia 2017 és 23-as időszakra is a legfontosabb célkitűzések közé tette a valós pénzügyi edukációnak a megteremtését, megjelölte elsődleges célcsoportként a diákokat, és megfogalmazta a megfelelő tudással és attitűddel rendelkező lakosság, nyilván esetünkben fiataloknak a képzését. Mindezen folyamatokat azok a konkrét lépések követték, amely lépése a nemzeti alaptantervbe is bekerült, a pénzügyi tudatosság, a tanuló ismerje fel saját gazdasági érdekeit, felelősségét, értékteremtő munkafolyék, a javakkal való észszerű gazdálkodást, a takarékosságot, a pénzvilága és a fogyasztás területén. Talán vannak többen önök közt, akik azért a NATO-t, kerettanterveket, bár nyilván igazából mindenki a saját intézménye szakmai programját ismeri, de fontos elem egy nemzeti alaptantervben, hogy melyek azok a kulcsfogalmak, melyek azok a területek, amelyek alapján aztán az intézmények lebontják a szakmai programjaikat és ezt megvalósítják. Így a pénzügyi nevelés a nemzeti alaptantervben, mint kulcskompetencia is megjelenik. Konkrét megfogalmazásban munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetencia jelenik meg a nemzeti alaptantervben, de ennek részeként nyilván ott van az a feladat, hogy a köznevelés minden szegmensében jelenjen meg a pénzügyi, gazdasági ismeretek gyakorlati alkalmazása, várható eredményként pedig a pénzügyi felkészültség, tudás magasabb, ezáltal jobb pénzügyi döntések, fejlettebb vállalkozói képesség kialakítását tűzi ki célul. És ezen túl még a NAD szerkezete nyilván a pedagógusok számára egy komoly üzenet. Önök számára talán röviden annyit úgy tudnám ezt a következő diát itt elhelyezni, hogy nyilván van egy műveltségterületi tantárgyi struktúrája egy nemzeti alaptantervnek, amely tantárgyi struktúra egyben kompetenciafejlesztést is vár el a rendszertől, de vannak olyan elemek, amely elemek önálló fejlesztési területként jelennek meg, amelyet minden tantárgy szolgál, minden tanóra szolgál, és minden tanórán kívüli tevékenység szolgál. Mindjárt mutatok erre még konkrét példákat a pénzügyi ismereteken kívül, de a NAD-ba a gazdasági és pénzügyi nevelés egy kiemelt fejlesztési területekre is, tehát ez már, ha tetszik, a második olyan kulcseleme a nemzeti alaptantervnek, amely hozza a pénzügyi nevelésnek a területét. Érdekességként kigyűjtöttem, hogy nem a teljes fejlesztési listát, fejlesztési területi listát tetszenek itt látni a NAD-ból, de a témát, tehát a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi nevelés témakörével kapcsolatos területek miként és milyen módon jelentek meg a NAD-ban. 95-ben gyakorlatilag, hát ha tetszik, akkor a pályorientációba beleérthetem, de inkább kimondom, hogy nem jelent meg a nemzeti alaptantervben a pénzügyi tudatosság. A 2003-as NAD-ban, ha akarom, a felkészülés, a felnőtt létre, aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, és különösen a gazdasági nevelés területén már ott van, de ennél sokkal markánsabb a 12-es és a 2020-as megjelenés a területünkről. A gazdasági és pénzügyi nevelés konkrétan megjelenik a nemzeti alaptanterv fejlesztési területei között. Ott van a felelősségvállalás, másokért önkéntesség, ott van a fenntarthatóság, környezettudatosság, a médiatudatosság, az önismeret és a társas kultúra, valamint az állampolgárságra, demokráciára nevelés is. Tehát azt hiszem a 12-es, 20-as NAD már fejlesztési területeit tekintve és teljes szerkezetét tekintve egyértelműen megadja azt az üzenetet és egyben feladatot is az iskolák számára, hogy a pénzügyi tudatosság tekintetében milyen feladataik vannak, miket kell megvalósítsanak. Mindezt A mindenkori szaktárca nyilván konkrét lépésekkel követi, hisz a NAT az egy, ha tetszik, tervdokumentum, amely tervdokumentum nagyon sok elemet meghatároz, de mindezt alá kell bontani úgynevezett kerettantervekre, amelyek aztán már inkább be tudnak kerülni az iskolákba. Ezeknek a kerettanterveknek a fejlesztése is megtörtént, és a választható tantárgyi kerettantervek közé a gazdasági és pénzügyi kultúra a 7.-8. évfolyamra, a gazdaság, ugyanez a 9.-10. évfolyamra, és közgazdasági és pénzügyi alapismeretek 11.-12. évfolyamra került meghatározásra és a miniszter által elfogadásra, kiadásra. Ezekhez tankönyveket is fejlesztettünk, Küldetések a pénz világában címmel 7.-8. évfolyamra, illetve Iránytű a pénzügyekhez a 9.-10. évfolyam számára. Ezek, ahogy látják a címdián is, választható tantárgyak kerettantervei, tehát egy iskola a számára szabad 20%-nyi órakeretben, ha úgy dönt, hogy ő nem a matematika órát emeli meg, vagy nem a biológia órát emeli meg, hanem gazdasági, pénzügyi kultúra, pénzügyi tudatossággal akar foglalkozni ebben az órasávban, akkor gyakorlatilag mind a 7.-8. vagy 9.-10.-11.-12. évfolyamos tanulói számára, akik ezt persze választják, hisz ezért választható tantárgy, ezzel a tantárgyal órarend szerint tud foglalkozni. Ma már erre is van lehetőség a köznevelésben. Ha egy iskola integráltan akarja teljesíteni ezt a feladatát, mert egyébként ő emelt szinten más tantárgyakkal akar foglalkozni, akkor a matematika, a földrajz, a technika és tervezés és az állampolgári ismeretek tantárgyban viszont számos olyan elemet talál, amely a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi ismeretek területét hozza elő, csempészi be a tanórába. Tehát ma kimondható az, hogy nem lehet úgy leérettségizni, sőt, nem lehet úgy elvégezni egy általános iskolai osztály 8. évfolyamát, vagy nem lehet addig eljutni, hogy valaki a iskolai rendszeren belül ne találkozzék valamilyen tanórán tudatosan pénzügyi ismeretek oktatásával. Mindehhez a tantárgyhoz, vagy tantárgyakhoz természetesen, ahogy már említettem, tankönyvek is készültek. Ezeket a tankönyveket az Oktatási Hivatal és a Pénziránytű Alapítvány közösen fejlesztette ki. Itt a állampolgári ismeretek 8-12-es könyveire hívom fel a figyelmet, ahol ilyen témaköröket láthatunk: család gazdálkodása, pénzügyei, a magyar állam intézményei, az állam gazdasági szerepvállalása, bankrendszer, hitelfelvétel, vállalkozás és vállalat. Tehát ezek a 8-os és 12-es tananyagban már megjelennek. A szaktárcánk abban az esetben, hogyha valamilyen területre tankönyvet szeretne fejleszteni, akkor ezekhez felhívásokat tesz közzé. Ezen felhívások keretében az eddig elmondottakon kívül még az is megjelent, hogy a matematika munkafüzetekhez ugyancsak a Pénziránytű Alapítvány munkatársai tudatosan a mindennapi pénzügyek fejezetet készítettük el, vagy készítették el, és kerültek be a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos matematikai feladatok ezekbe a munkafüzetbe. Ezeket a papíralapú kiadványokban is megtalálják, de van egy olyan felülete a köznevelésnek, hogy Nemzeti Köznevelési Portál, erre a portálra fölmennek és a keresőbe beírják, hogy pénzügy vagy pénzügyi ismeretek, akkor számos ezzel kapcsolatos feladatot ad az önök számára ez a rendszer.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Sipos Imrét, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkárát hallják.
Mindezek mellett szerencsére olyan tanórán kívüli programok is vannak, amelynek épp ez a hét ad teret. Ilyen a pénzhét. Én 2013 és 2018 között még az Ember Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára voltam, amikor a Bankszövetség, sok-sok szervezet, a pénzirányt alapítvány megkeresett bennünket azzal, hogy a pénzügyi tudatosság iskolai rendszerbe való beemelését jelentősen lehetne segíteni azzal, hogyha tudatosan, egy célzott programmal, projektszerűen, sok-sok szervezet összefogásával meg lehetne valósítani azt, hogy egy egész héten vagy valamilyen időszakon keresztül csak ezzel idézőjelben foglalkozik, inkább úgy mondanám, kiemelten foglalkozik ezzel az iskola világa. Én örömmel és köszönettel vettem ezt a megkeresést, hiszen egy olyan gimnáziumból érkeztem akkor a szaktárcához, ahol megvolt a lenyomata, meg talán némi előélete a projekt szemléletnek, és a minél színesebb iskolai programoknak a megvalósításának. Úgyhogy én örömmel vállaltam föl, hogy akkor a jogszabályokba, illetve a mindenkori tanévrendje rendeletbe kerüljön be a pénzhét. Ez szerencsére megtörtént. Utána a pénzhetet követte a fenntarthatósági témahét, követte a digitális témahét, és aztán egyébként sok-sok olyan gondolat fölmerült, hogy még különböző témaheteket kellene beiktatni az iskola világába. Hát ezekre aztán nem került sor, de ez a három témahét stabilan benne van a rendszerben, és azt gondolom rendkívül fontos, hogy egy ilyen héten keresztül ilyen konferenciák, a témahét hivatalos megnyitóját követően a nagykövetek, a követek járják az intézményeket, azok a szakemberek, akiktől a legszakszerűbb információkat, előadásokat tudják megkapni a diákok, ők megjelenjenek az iskolába, hogy ennek az építkezése tudatos legyen, évről évre egymásra épülő tematikák kövessék ezeket, hogy a tanároknak felkészítő tananyag legyen, hogy legyen ehhez verseny, legyen pályázati lehetőség, hogy részt vegyenek az önkéntesek, hogy legyen egy pénzhét felület, egy honlap, ahol elérhetőek legyenek ezek az eredmények. Ezek mind-mind megtörténtek sok ember együttműködésében, akiknek ezúton is kifejezem köszönetemet, ugyanígy a Bankszövetségnek, mint más szervezeteknek. És akkor felvillantva néhány témát, amely ezeken a témaheteken már lezajlott, tudatos pénzkezelés a családban, pénzügyi tervezés, digitális biztonság, pénzügyi életleckék, okosan a hitelekről, okosan a befektetésekről és pénzügyi biztonság biztosítások. Ugye idén 12. alkalommal szervezzük a pénzhetet, óriási népszerűséggel, több mint 210 ezer gyermek részvételével, és ez a létszám ezen a héten még biztosan növekedni fog. Két pénzügyi téma van terítéken, a pénzügyi biztonság biztosítások, és a mesterséges intelligencia pénzügyekben, alapok és veszélyek, kiberbiztonsági tananyag, ahogy már említettem, szakmai önkéntesek segítik ezt a munkát, mind a tanárok felkészítését, és számos kísérőprogram övezi. És azt gondolom, hogy egy kicsit azért, bár a hátsó padban ülő fiatalok ezt nálam jobban meg tudják erősíteni, hogy valószínűleg az iskola világában az, ami nem tanóra, az talán mindig egy kicsit érdekesebb is, mint ami a tanórán a krétaporral képződik, úgyhogy én bízom abban, hogy ezek a témahetek ezt a népszerűséget is hozzák, tudják, és ezért is örömteli, hogy erre fel tudjuk hívni a figyelmet. A digitális pénzügyi műveltség területén ugye sok-sok veszéllyel kell, hogy megküzdjenek a fiatalok, ma ezen a konferencián erről még lesz szó. Ezzel kapcsolatosan itt a pénzhét során egy teszt, egy vetélkedő, egy digitális SIMAT kihívás program indul majd el, illetve zajlik. Hívnám fel erre is mindenkinek a figyelmét. Azt hiszem ez is egy jó kísérőprogramja, színesítője a pénzhét világának. És beszéltem a kezdetekről, és aztán egy kis összegzést adtam, különösen a 2012 óta történt eseményekről. Azért szerencsére már ezeknek a látható, visszamért eredményeiről is be tudunk számolni a köznevelésben. Az OECD 2023. decemberében megjelent nemzetközi összehasonlító elemzése Magyarország esetében egyértelműen visszaigazolta, hogy a hosszú távú és jól felépített pénzügyi oktatási és ismeretterjesztési tananyagok és programok kimutatható és mérhető pozitív eredménnyel jártak. Tehát az ide vonatkozó nemzetközi méréseket, ha követték, hogy itt vannak tantárgyi mérések, a PISA, a pénzügytudatosság mérése és így tovább, és ez egy nemzetközi mérés, tehát ezt nem mi mondjuk magunkról, hanem az OECD mondja rólunk, egyértelműen kimutatta azt az előrelépést, amely a magyar fiatalok pénzügyi tudatosságának fejlődését számszerűsítve mutatja ki és mondja, és az a döntés is gyakorlatilag megszületett a pénzirányt alapítványon, az oktatási hivatallal és a szaktárcával, hogy a 2029-es mérésben is majd Magyarország részt vesz. Szintén egy fontos visszajelzés lesz majd valamennyiünk számára. Az oktatás az mindig egy nagyon jó befektetés. A világ megváltoztatására leginkább az oktatás használható. Én bízom benne, hogy hazánk ezen az úton jár, és ugyanezt láthatják már a pénzügyi tudatosság terén is.
Sipos Imrét, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkárát hallották. Szőcs Gábor, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója, a hazai pénzforgalom helyzete, digitális fizetések és csalási trendek című előadásából idézünk.
5 évig koptattam én is ennek a többek között ennek a teremnek a fagyjait, sokszor én is hátul ültem, úgyhogy valószínűleg nagyon jó a vibe annak a hátsó szekciónak, most is a legtöbb diák ott ül. Egyébként még én is azok közé tartozom, akik gyűjtötték a bélyegeket 70-es évek vége, 80-as évek elején inkább, és abból vettem az első nagyjából 2-3 kilós orosz rádiómat, illetve még most, hogy helyettes államtitkár úr említette, még az is beugrott, hogy szerintem az egyetem elején még készpénzben kaptuk az ösztöndíjat, és készpénzben kellett fizetni a kollégiumért, és itt az aulában volt akkor 2 bank, talán az OTP és a megboldogult Agrobank, ahol junior számlákat lehetett nyitni, és az volt az életem első számlája, szerintem 19-20 éves lehettem akkor, és oda kaptam utána az ösztöndíjat. Nagyon sokat változott a világom azóta. Köszönöm szépen még egyszer a meghívást. Nagyon rövid az időm, de szeretnék én is néhány szlájdot felvillantani, kicsit rákapcsolódva a helyettes államtitkár úr mondandójára, és talán felvezetve a következő előadásokat, hogy miért fontos a téma, miért kell ezzel foglalkoznunk. Egy MNB-s felméréssel hadd kezdjek, nagyon pozitív hír, hogy a 2020-as évtől kezdve ugye a Covid-nak rengeteg negatív hatása volt, de azt azért nem lehet letagadni, hogy a digitális világ, a körülöttünk lévő digitalizáció felgyorsult. Ugye igaz ez az elektronikus fizetést használók arányára is. Akármilyen szempontból kérdezzük az embereket, kényelmesebbnek tartja-e, biztonságosabbnak tartja-e, vagy egyszerűen csak szeretne készpénzmentesen fizetni. Az a jó hír, hogy évről évre növekszik a digitális fizetések elfogadottsága, illetve azoknak az embereknek a száma, akik ezzel élni szeretnének. Ugye ezt nem csak az MNB statisztika mutatja, hanem ezt a számok is alátámasztják. Ugye 2024-es az utolsó adatunk, 2025-ös adatunk meg sajnos nincsenek meg. 42% volt az elektronikus tranzakciókat használók aránya. Itt az MNB célja választások előtt picivel 2/3, de nem ezért, nagyjából 66-70%-os arányt szeretnénk elérni. és bízunk benne, hogy a következő években egyre inkább tért nyer. Ugye ebben nagyon sokat segít az, hogy a pénzforgalmi piac szereplői globálisan bővülnek, ugye Magyarországon is egyre több fintech cég jelenik meg, megjelent az open banking, ezek mind az azonnali fizetési megoldások irányába hajtanak, ami ugye kényelmessé teszi az életünket, de kockázatokkal is jár. Ugye talán itt az open banking egy olyan új fogalom, ami nem biztos, hogy mindenkinek megvan. Gyakorlatilag egy olyan felület, egy biztonságos szabványosított felület, ugye alapvetően a bankok lehetővé teszik az ügyfeleik hozzájárulásával természetesen, hogy pénzügyi adatokat osszanak meg harmadik felekkel. Szerencsére a készpénzfelvétel relatíve stagnál, ugye a csoportos beszedések is. Viszont nagyon pozitív hír, hogy zölddel lehet látni a magyarországi kártyás vásárlások forgalmát, és egy kifejezetten dinamikus növekedés figyelhető meg. Ugye mára már meghaladja a készpénzfelvétel értékét, és egyértelműen az elektronikus fizetési forgalom erősödése tapasztalható. Ugye az elektronikus fizetéseken belül is, ugye köszönhetően főleg a fiatalabb generációnak egyre jobban elterjednek a mobiltárcás fizetések, ugye már nem kell kártya, mobiltelefonnal, okosgyűrűvel, órával lehet már fizetni. Ugye nem kerülhetem meg MNB-sként a Quick-et, nem tudom, hogy hallottak-e már róla. Ez egy viszonylag új lehetőség, a Magyar Nemzeti Bank és a Zsiro által kezdeményezett 2004. szeptemberében indult egyébként, és ez egy hazai bankok közötti azonnali átutaláson alapuló rendszer. Ugye alapvetően a pozitívum az, hogyha véletlenül a Visa vagy a Mastercard valamilyen okból kifolyólag nem működne, fennakadás lenne a rendszerben, ugye a Quick segítségével akkor is megoldhatóak a fizetések, így gyakorlatilag kártyaadatok megadása kártya használat nélkül négy módon, QR-kóddal, NFC-vel, deeplinkkel és fizetési kérelemmel lehet fizetéseket eszközölni. 2025. decemberéig több mint 2,3 millió Quick fizetés valósult meg 94 milliárd forint értékben. Ez még nem tűnhet olyan soknak, de látszódik, hogy itt az igazi felfutás az még csak most kezdődött el, és ugye 2026-ban már egy nagyon dinamikus növekedésre számolunk. Ugye ennél még jobban kezd elterjedni a Quick kérelmek száma. Itt ugye egy olyan fizetési kérelemről van szó, amit nem biztos, hogy találkoztatok vele, diákok, szüleitek már lehet, hogy jobban használják. Itt alapvetően főleg közüzemi díjaknál, de akár például egy biztosítási díj befizetésénél a szolgáltató egy előre kitöltött adatokat küld, nem kell bepötyögni a bankszámaszámot, nem kell neveket beírni, nincs hibázási lehetőség, és akár egy QR-kód beolvasásával viszonylag gyorsan teljesíthető a fizetés. De ugye egyre több bank kínálja már azt is, amit néhány neobank már csinál, hogy a Quick-en keresztül mondjuk akár egy ebédszámlát szét lehet dobni egymás között. Itt a 2025 Q3-as legfrissebb adat 4,7 millió darab Quick kérelem volt több mint 1600 milliárd forint értékben. Ugye több mint 30 ezer helyen működik már, folyamatosan bővül. 2025 év végétől nagyobb hazai fizikai elfogadóhelyeken, a Praktiker 23 áruházában lehet már Quick-kel fizetni, illetve a kereskedelmi bankok is egyre inkább integrálják a fizetési rendszerekbe, és ahogy említettem, 2026-ban várhatóan a Quick tranzakciók száma nagyon dinamikusan bővülni fog. Miért előnyös a kereskedőknek? Nem fogom részletesen elmagyarázni, talán két dolgot emelnék ki. Ugye szemben a kártyás fizetések hagyományos egy-két napos elszámolásával szemben, így gyakorlatilag a másodpercek tört része alatt megkapja a kereskedő a pénzét, ugye ez likviditási segítséget is jelenthet. Rugalmas, innovatív fizetéseket ugye négy módon lehet vele fizetni, építhet be, nem kell külön postterminált telepíteni, tehát akár egy mobiltelefon segítségével is működhet. Tehát igazából egy jóval az eddigieknél gyorsabb, de ugyanakkor biztonságos alternatívát jelenthet a hazai KKV szektornak a kártyás fizetéshez képest. Ugye a fogyasztói oldalon is kifejezetten kedvező, ugye alapvetően egy díjmentes fizetési megoldásról van szó, nem kell, hogy nálunk legyen a bankkártyánk vagy készpénz, elég egy mobiltelefon, szerintem mindenkinél minden nap van, azzal is tud fizetni, és egy kifejezetten magas szintű beépített adatvédelemmel rendelkezik. Egy érdekes slide, milyen mozifilmeket néztünk 2000-es évek elején, ti még nem biztos, én már igen. Ugye alapvetően bank és kaszinó rablások voltak a fő témák, mostanában inkább kibertámadás, digitális hatalomátvétel az, amiről egy-két jobb mozifilm szól. Ugye alapvetően az Europol vezetője is nemrégébb konferencián azt nyilatkozta, hogy a munkájukban nem nagyon találnak már olyan alvilági hálózatot, amely valahogy valamilyen módon ne támaszkodna digitális technológiákra. És akkor igazából eljutottunk odáig, hogy persze nagyon jó a digitalizáció, és nagyon megkönnyíti az életünket, tényleg egy kifejezetten jó ügyfélélményt okoz, de hát ugye ennek kockázatai is vannak, itt szintén nagyjából a Covid időszak 2020 utáni évekre lehet tenni, amikor drasztikusan megugrott a visszaélések száma, darabszáma és értéke is Magyarországon. Ugye 2024-ben ez elérte a 42 milliárd forintot, és nagyjából 200 ezer embert, 200 ezer magyar családot érintett valamilyen formában a pénzforgalmi visszaélés. Ez ugye már társadalmi problémát is jelentett, mindenképpen foglalkozni kell vele, és valóban igazából minél korábban, akár már egész pici korban érdemes elkezdeni a pénzügyi tudatosságra neveléssel foglalkozni, hiszen nagyon sokszor saját magunk okozzuk azokat a problémákat, ami egy-egy csaláshoz vezet. Ugye 2028-ra egyes becslések szerint világviszonyokban a globális kár a 14 ezer milliárd dollárt is elérheti. Ugye ezzel együtt le kell szögezni, hogy a digitális fizetési mód mind a mai napig az egyik legbiztonságosabb fizetési mód, és tényleg sok esetben a felhasználók is hibásak azért, hogy egy-egy csalás történik.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatóját hallják. A hazai pénzforgalom helyzete, digitális fizetések és csalási trendek című előadásából idézünk.
Gyakori visszaélési módszerek, szintén nem fogom őket külön felsorolni, talán ami érdekesebb és lehet, hogy ritkábban lehet hallani, ez az AnyDesk típusú család. Ugye ahogy fejlődik az AI és egyre élethűbb telefonhívásokat lehet vele bonyolítani, ugye elterjedt ez a típusú család, itt akár egy AnyDesk vagy egy TeamViewer alkalmazással magukat banki alkalmazottaknak kiadó emberek bírják rá a magánszemélyeket arra, hogy távoli hozzáférést biztosítsanak a számítógépükhöz, akár a telefonjukhoz, és ugye onnantól kezdve gyakorlatilag bármelyik adatuk leszedhető, illetve számomra megdöbbentő volt, hogy én azt hittem, hogy a romantikus csalás persze létezik, de hogy azért nem annyira elterjedt, de hallottam egy konkrét példát, ahol egyébként egy magyar úriember bonyolódott kapcsolatba egy hölgyel, aki nyilván pénzt kért, követelt tőle, a banki alkalmazott próbálta figyelmeztetni az urat, hogy szerinte ez csalás, ennek ellenére elutalta, nyilván kiderült, hogy csalás, Mondjuk az ő esetében egyébként ő azt mondta, hogy legalább valaki beszélgetett vele, hogy nyilván ennek egyéb szociológiai magyarázati is vannak, illetve érdekes lenne róla beszélni, de megtörtént eset is Magyarországon. Ja, hogyan lehet védekezni a csalások ellen? Kiberspajs kampány, láttam, hogy itt van a zászló, úgyhogy gondolom lesz róla külön szó, nem szeretnék részletesen róla beszélni. Egyébként ez a Magyar Bankszövetség, a Magyar Nemzeti Bank és hatóságok, például a rendőrség közös platformja, gyakorlatilag egy átfogó edukációs kampány, amelynek az a célja, hogy a visszaélések számát csökkentsük. 2023-ban adta ki az MNB azt az ajánlását, hogy a hazai kereskedelmi bankoknak rendelkezniük kell egy valós idejű tranzakciófigyelő rendszerrel. Ugye ennek főleg az az oka, hogy a bárkinek utalok pénz, gyakorlatilag pár másodperc alatt ott van, viszonylag nehéz visszakövetni a pénzútját, és hogy legyen egy banki beépített eszköz, ami ezt nyomon tudja követni, illetve ha gond van, akkor jelez. A 2025. júliusától működik a központi visszaélés szűlő rendszer is, ami már egy mesterséges intelligencia alapú tranzakció elemzést végez. Nyilván itt az a cél, hogy én valakinek utalok, és ez egy normális tranzakció, akkor ne dobálja vissza a rendszer az utalásaimat, mert ez kellemetlenséget okoz nekem is, fel kell hívni a bankot, stb. De hogyha egy olyan tranzakció zajlik, ami gyanús, akkor inkább fogja meg, és ezt csinálja ugye a másodperc töredéke alatt, és ugye akkor felül tudom vizsgálni a tranzakciómat. Ugye hogyan lehet védekezni a csalások ellen a bankszektorban? Ugye alapvetően az ügyféledukáció nagyon fontos. Ugye egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra a bankok, hogy különböző kampányokban tájékoztassák az ügyfeleket. Ugye említettem a valós idejű visszaélés monitoringot, tranzakciólimitek alkalmazását, illetve ugye nagyon fontos az erős ügyfélhitelesítés alkalmazása. Itt alapvetően ez egy PSD2-es irányelv alapján kötelező biztonsági eljárás. A lényege, hogy legalább két különböző egymástól független tényezővel kell igazolni a kártyabirtokos személyazonosságát. Itt ugye ez lehet az ismeret, a birtoklás, a biometrikus adat, ugye az ismeret valamit, amit csak én tudok, például a PIN kód, jelszó, birtoklás, valami, ami nálam van, mobiltelefon, okosóra, okosgyűrű, illetve a biometrikus adat, az akár egy ujjlenyomat, vagy egy arcfelismerés, és a kettő közül valami működjön. Illetve szerintem nagyon-nagyon fontos a tranzakciós limitek használata. Ugye rengeteg bank alapból magasabb limiteket állít be, nagyon sokan nem foglalkoznak vele. Ugye jó magam, nem nagyon használok már készpénzt, tehát például én ezt nullára szoktam lehúzni, hogyha tudom, hogy nincs nagyobb vásárlás, akkor érdemes a kártyalimiteket is lejjebb húzni, hogyha ellopják, véletlenül feltörik az adataimat, akkor csak egy limitált összeget tudnak leemelni a kártyámról. Ugyanez igaz az utalásokra is. Ugye sok bank kampánya most azzal, hogy alapból egy alacsonyabb utalási limitet állít be, nem is feltétlenül az applikáción keresztül, hanem egy call centeren keresztül lehet megemelni, ami néha lehet macerásabb, de ugyanakkor kifejezett biztonságot ad, hogy nagyobb összeget nem tudnak senkinek levenni a számlájáról. Ugye a vállalatok hogy tudnak védekezni a csalás ellen? Itt alapvetően szintén fontos az edukáció, hogy a vezetőkén kívül a dolgozókat is edukálják, biztonságtechnikai megoldások. KKV-knál különösen fontos, hiszen nem biztos, hogy van pénz külön IT osztályra, adott esetben egy alvállalkozót érdemes bevonni, kifizetések jogosságának az ellenőrzése, ugye 4 szemelv nagyon sokat tud segíteni. Ami még talán érdekes és fontos, hogy a bankok által az ügyfelekre terhelt kár elérte a 92%-ot. Itt hosszasan lehetne vitatkozni, hogy ez most jó vagy nem jó, kinek a hibája, nyilván a bankok véleménye más, mint az MNB. Ugye alapvetően Varga elnök úr tavaly meghirdett az 5 csapás nevű intézkedést, amely alapvetően a banki visszaélések ellen szól, visszaélések visszaszorításáról szól, de alapvetően az is célja, hogy a bankok adott esetben átvállalják azokat a károkat, amelyek az ők, a bankoknak felrólható magatartásból adódik. De itt azért hozzá kell tenni, hogy nyilván ugye a kereskedelmi bankok beépítik azokat a rendszereket, ami a számlánk védelmét szolgálja, de ugye nálunk felhasználónál vannak a passzvördök, mi az, akik megoszthatjuk valakivel, többnyire mi vagyunk lusták, mert nem állítunk be mondjuk egy kétfaktoros azonosítót, tehát erről hosszan lehetne beszélgetni, hogy kinek a hibája. Minden esetre az intézkedések végeredményeként 2025-ben kifejezetten pozitív változások indultak. Ugye lehet látni, hogy mind volumenben, mind darabszámban csökkenés mutatkozik a visszaélések számában és volumenében, de nagyon fontos, hogy további lépések szükségesek, hiszen a csalók nem fognak leállni, egyre kifinomultabb eszközökkel dolgoznak, és mindannyiunk közös érdeke, hogy ezt megpróbáljuk visszaszorítani.
Szőcs Gábor, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi kapcsolatokért felelős ügyvezető igazgatója digitális fizetések és csalási trendek című előadásából idéztünk. Fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Összeállításunkat hallották a pénzügyi és biztosítási kihívások a digitális korban című pénzügyi konferenciáról, amit a Miskolci Egyetemen rendeztek március 4-én. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. Köszönöm Grunda János kollégámnak a közreműködést a műsorban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük. Mm-hmm.